ide, az Efézusi Levél 3. fejezetéből, 14-től a 21. versig olvasom az Isten igét. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen is földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Húsvét vasárnapján is az Efézusi Levél sorozatában maradunk, amivel hetek óta foglalkozunk. Ezen az ünnepen, ami az idő középpontja. Az emberi történelem legjelentősebb eseménye történt ugyanis ezen a napon. Végérvényesen eldőlt az ember sorsa, és az, hogy mit gondol Isten az emberről. A bűn és a halál törvénye helyett győzött az élet lelkének a törvénye. Mindez egy kultúrába, egy nép történetébe ágyazottan jelent meg. Isten fia, a megváltó megszületett, élt, tanított, megmutatta, hogy ő kicsoda, aztán szenvedett, meghalt, és Isten elfogadta az engesztelő áldozatot, amit ő bemutatott a saját személyében, és feltámasztotta őt, a fiút a halálból. Nyilvánvaló volt ez azoknak, akik találkoztak vele, akik látták, akik nem is akarták elhinni elsőre, hogy ez valóságos, akik beszéltek vele, akik megérintették a sebeit, akik hallották őt tanítani még a halála után is, akik látták őt mindaddig még a földön volt. De nyilvánvalóvá vált azoknak is Istennek ez a nagy csodája, akik nem látták őt személyesen, de látták a tanítványok életén bekövetkező változásokat. Látták a tanítványokat, akik korábban egész mások voltak, és megváltoztak, és erővel is hatalommal hirdették az Isten igéjét. S ráadásul ez a változás nem csak egy-két évig tartott, nem egy rövid ideig tartó siker volt, hanem tartott évtizedekig, évszázadokig, és tart még mindez ma is. Pál apostol is így ír erről ezt a hatást, amikor ő hozzá elért ugyanazzal a frissességgel az Efézusi Levél első fejezetében. Ő benne, az ő vére által van a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Ez alatt a hatás alatt, ebben a sodrásban él az első keresztény gyülekezet, és az efézusi gyülekezet is, akiket Pál tanít, és a levélnek ebben a részében imádkozik értük. Könyörög a gyülekezetért, és olyan dolgokat kér Istentől, ami, lássuk be, emberileg lehetetlen, és meghaladja az emberi képességnek a határait. Minden ismeretet meghaladó szeretet, teljességre jutás. Olyan dolgokat kér, ami emberileg lehetetlen, de Istennek lehetséges. Olyan dolgokat kér, ami hit által megragadható. Hitbeli fejlődést, növekedést kér, olyan dolgokat, ami csak Istentől származhat a gyülekezetnek. Pál ismeri az irányt, és van hite nagyot kérni. Van hite lehetetlent kérni a gyülekezet számára. Ráadásul ez a közösség, amit a feltámadt Krisztus teremtett maga körül, egy rendkívül színes és különleges közösség. Pál apostol úgy nevezi meg Istent, az Atyát, Krisztusnak az Atyát, mint akié minden nemzetség, mint akihez tartozik minden nép és minden ember. Ő az, aki mindenki számára megnyitotta Krisztusban a megváltást. Az egyik legfontosabb üzenete húsvétnak, hogy nyitva áll az ajtó, mindenki számára elérhető. Nincsen feltételekhez kötve, származáshoz, vagy bármilyen emberi helyzethez kötve, hanem mindenkinek elérhető ez. Egy az Atyánk, testvérek vagyunk még akkor is, hogyha vannak különbözőségeink. Egy helyre tartozunk. Ennél nem lehet semmi erősebb. Krisztus szeretete köt össze bennünket. Ez az egyház, ez a gyülekezet közössége. Egy Atyától származunk. Három dologról szeretnék beszélni, amiről az apostol itt tanít. Először a belső ember megerősödéséről, amit kér az imádságában. A második a Krisztus szeretetének a megismerése, amiben meggyökerezve erősödhet meg az ember. A harmadik pedig az, ahogy Pál dicsőíti Istent az ő hatalmas kegyelmért és szeretetéért. Az első lépés, amit Pál szükségesnek érez, az az, hogy mindazok, akik megismerték Krisztus szeretetét, akik elfogadták a megváltást, akik elhitték, hogy mindez róluk szól, és hogy ez értük történt, azoknak szükségük van arra, hogy a belső emberük megerősödjön. Szükségük van arra, hogy a lényük középpontja és lényege erős legyen, ellenálló legyen mindenféle hatással szemben. Mi ez a belső ember? Az ember lényege, az ember belső szobája, ott, ahol a vélemény formálódik, az a hely, ahol a döntések születnek, az a hely, ami az embernek, a lelkének a középpontja, a bensője. Az a hely, amire az ember talán a legnehezebben tud hatni, az a hely, amiben az ember nagyon nehezen tud belelátni. Az a hely, ahonnan Pál apostol is fogalmazott, sokszor bár szeretné a jót tenni, de mégse azt teszi mindig, amit szeretne, hanem a bűnt teszi, mert a belső ember nem szabad. A belső ember az ember tetteinek a kiinduló pontja. Minden belülről indul. Sokféleképpen viszonyulhatunk ehhez. Van, aki azt mondja, hogy hát ez az egész egy badarság. Hát az embernek a gondolata irányítják az életét, és nincsen semmilyen más középpontja, lényege. Az van, amit gondolok, azt teszem, amit kell. És nem veszek tudomást róla, hogy van egy olyan bensőm, ami szükséges, hogy Krisztus uralma alatt legyen. Vagy lehet, hogy valaki éppen szeret bezárkózni magába, és egy olyan belső világba él, ahol mindent ő határoz meg, és a zártságban keresi önmagát. Különösen manapság gondolják azt sokan, hogy az ember akkor értheti meg az élet lényegét, hogyha minél mélyebben kikutatja magát, és a saját belső mélységeit feltárja, és majd ott talál valami titkos ismeretet, valamilyen nagyon fontos dolgot, ami a kulcs lesz az élet megértéséhez. Ha majd elmélyülök a belső mélységben, ha majd megfejtem a titkot, akkor majd boldog leszek. Az ige kicsit másra bíztat. Pál azt mondja, a belső emberünknek erősödnie kell, mert itt dőlnek el a csaták. A döntések itt születnek, és az az ember, akinek a belső embere, a lényege, a lelke mélye nem tartozik Krisztushoz, nem erős, nincs benne meggyökerezve, az sodródik. Az az ember, aki belül gyenge, az irányítható. És a sodródásban nagyon sokszor olyan dolgok történnek vele, amit nem szeretne. És talán gyengeségében olyan döntéseket hoz, amit később nagyon megbánni. Mert rá kell ismernünk, rá kell döbbennünk, ha valamennyire magunkba nézünk, hogy belül nagyon sokszor gyengék vagyunk. Igazából nem azt tesszük, amire szükségünk lenne, és ami a jó lenne a számunkra, hanem pontosan azt, ami rossz. Mert ha belső emberünkben nem erősödünk meg, és Krisztus nem lakik bennünk, akkor a bűn törvénye irányít bennünket. És gyengék vagyunk, és a kísértésnek kitett emberek vagyunk. Ha az ember belül gyenge, akkor ki van téve a kísértésnek. Mi kell ahhoz, hogy valaki megerősödjön? Hogy testileg megerősödjön, ahhoz a legjobb út a megfelelő táplálkozás, a megfelelő edzés és a megfelelő pihenés. Arra van szüksége a mi belső emberünknek is, hogy megfelelően tápláljuk az Isten igéjével, hogy edzük a kitartással, a hűséges Krisztus követésünkkel, és hogy megpihenjünk az Isten jelenlétében, az Istennel való kapcsolatunkban. De nagyon fontos az az evangélium, amiről Pál is beszél, hogy nem a saját teljesítményünkből, és nem magunktól tudunk megerősödni. Az ember magától gyenge és elveszett lény. Csak is azáltal erősödhet meg a belső ember, csak is azáltal lehetünk önmagunk számára is hitelesek, és lehetünk a helyünkön, és csak azáltal lehetünk boldogok, ha a bensőnkben otthonra talál Krisztus. Krisztus lakjék a ti szívetekben, mondja az apostol. Mert lehet Krisztus vendége az embernek. különösen egy ünnepen, egy ünnep alkalmából. Gondoljunk csak bele. Lehet, hogy felelevenítjük az evangéliumi igazságokat, lehet, hogy gyülekezeti közösségbe megyünk, lehet, hogy énekelünk ilyen énekeket, felelevenítjük azt, hogy igen, nekünk fontos ez az üzenet, mi egyetértünk ezzel, mi egy keresztény család vagyunk, és ezek nagyon-nagyon jó dolgok. De a mindennapokat, a mindennapok legmélyebb, legmeghatározóbb részeit, akár legsötétebb pillanatait nem hagyja át Krisztus szeretete, akkor nincs előtérbe, akkor nem fontos. Nem ugyanaz, ha Krisztus vendég, mint hogyha Krisztus otthon van. Ilyenkor az ünnepben különösen lehet, hogy mi is vendéget fogadunk. A vendégnek nagyon örülnek. Kedvesek vele, szívesen fogadják. Feldíszítik a házat. Készülnek a fogadására. Valószínűleg finom étellel, finomságokkal, különlegességekkel fogadják. De egy vendég azért nem szólhat bele a lényegi dolgokba, nem? Egy ideig figyelmet kap, de nem határoz meg alapvetően mindent. Nem kérdezik meg például arról, hogy milyen legyen a családi költségvetés. Nem kérdezik meg nagy döntéseknél. A vendégre nem hallgatunk, a vendégtől nem várunk kíméletlen őszintességet. Ilyet azt tehet, aki otthon van. Persze néha vendégségbe halljuk, hogy érezd otthon magad, de ez csak annyit jelent, hogy ne szorongj annyira. Mert aki otthon van, az rendelkezik, az meghatározza a történéseket, az irányít. Aki otthon van, az akkor is jelen van, amikor lehet, hogy jobb lenne, ha nem lenne jelen. Erre a jelenlétre is, erre a kapcsolatra tart igényt Pál apostol, és azt mondja, erre van szükségünk, és így erősödhet meg a belső emberünk. Legyen Krisztus otthon, bennünk és nálunk. Ne csak az ünnepben. Legyen élő a vele való kapcsolatunk. És mindez hogy történik, azt mondja Pál, a hit által szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Egyszerűnek tűnik. El kell hinni, hogy Krisztusnak igénye van bennünk lakni. Igénye van napról napra bennünk élni, segíteni bennünket, vezetni minket, szólni hozzánk, kapcsolatba lenni velünk. Ez az ő igénye és a mi szükségünk. És mindez a szeretetben meggyökerezve lehetséges, hiszen mindaz, amit ő tanított, és mindaz, amire ő vezetett, annak a lényege maga a szeretet volt. Kép jelenhet meg előttünk a hit által a szeretetben meggyökerezve és megalapozva kijelentés alapján. Az egyik egy meggyökerezett fa, amelyik mélyen beleeresztette a talajba a gyökerét. Biztos és stabil, állandó kapcsolatban van az élettel. Idejében rügyezik, levelet hajt, virágot hoz, termést és él. A másik pedig egy jól megalapozott ház, amelyik stabil, amelyik nem süllyed, aminek nem repednek a falai, amiben valaki otthonra lel, és ami megáll nehéz időszakokban is. Ezt a két képet vigyük el magunkkal. Ez az, amire hív bennünket Isten. Egy ilyen stabilitást ad nekünk, hogyha Krisztus bennünk lakik. Sokszor azt gondolják az emberek, hogy az ember elveszíti önmagát, ha befogadja Krisztust. Hogyha valaki keresztjén, akkor ilyen nagyon egységes lesz minden. És hogy nem marad meg az egyéniség. A tapasztalatunk pedig az, hogy pont akkor bomlik ki igazán mindaz, aminek Isten teremtett bennünket, mikor Krisztus otthonra talál bennünk. Mindennek a talaja pedig, akár a ház, akár a fa képénél vagyunk, a talaj az Isten szeretete. Meg kell ismernünk Krisztus szeretetét. Erre hív az apostol. Krisztus szeretetének megismerése ugyanis komoly változásokat hoz az életünkbe. Van ennek sokszor olyan állomása, amikor egy-egy nagy benyomást kapunk, embereken keresztül, vagy akár közvetlenül Istentől kapunk hatásokat, tapasztalást, megértést arról, hogy milyen a Krisztus szeretete, és egyébként meg egy folyamat is, hosszú éveken, évtizedeken át tartó folyamat. Megérteni és megismerni, hogy milyen a Krisztus szeretete. De az biztos, hogy akkor lehetünk abban biztosak, hogy ez bennünk történik és bennünket ér. Hogyha bizonyos változásoknak a tanúi vagyunk, ezekről a változásokról szeretnék most beszélni. Mi történik, ha az emberben otthonra lel Krisztus? Mi történik, ha valaki a feltámadott Jézus Krisztusban hisz, és vele él? A Pál apostol így tanít erről, hogy más távlatokat nyer. Megérti az igazi mértékét az életnek. Máshogy fog tájékozódni. Más lesz a távolság, közelség érzékelése. Az életben ez egy nagyon-nagyon fontos képesség egyébként fizikailag is, meg lelkileg is, és nagyon zavaró tud lenni, amikor valaki nem érzi ezeket a távolságokat. Mit jelent közelséget, távolságot tartani és szabályozni, például emberi kapcsolatokban? Pál azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az megérti, hogy mi az igazi szélesség, hosszúság, magasság és mélység. Annak megváltozik az érzékelése, és először is azt gondolom, saját magát helyezi el máshogy a világban. A saját helyét találja meg, és rádöbben arra először is, hogy helye van a világban. Hogy az, hogy él, az életét Istentől kapta, és innentől fogva van értelme az életének, és van célja a létének. Nem értelmetlen az, hogy él. És Isten tervét meg lehet ismerni, és Istennek jó terve van az életével. És aztán ez a másfajta érzékelés a kapcsolataira is kiterjed. Mi ez a szélesség, hosszúság, magasság és mélység? Nagyon sok mindent jelenthet, csak egy-egy példát szeretnék mondani. Az, hogy az ember megértse, hogy mi az igazi szélesség, ennek a gyümölcse az, hogy megértjük például a határainkat. Meddig terjed például az erőnknek a határa? Valaki ebben állandóan alulbecsüli magát, valaki pedig állandóan túlbecsüli magát. Mik a határaink? Megértetjük, hogy mi az, amire Isten hív bennünket, és mi az, ami nem az Isten dicsőségét szolgálja, hanem ami csak vagy a mi lustaságunk, vagy a mi túlpörgésünk, és nem az Isten terve. Aki egyre inkább megérti, hogy mi az igazi szélesség, az megérti azt, hogy mi a jó neki és másoknak is. Mi a feladata, és mi nem az. Mire kell igent mondani, és mire kell nemet mondani. És ismét mondom, itt nem emberi bölcsességről beszélek, mert az alapján is lehet megtanulni igent és nemet mondani. Hanem arról, amikor valaki a hitben növekedve tudja ezt meglátni. És hogy mi az igazi hosszúság? Mik a távolságok? Tanulhatunk hosszú tűrést, türelmet. És érzékelhetjük, hogy mit jelent az, hogy közel, és mit jelent az, hogy távol. És ha valami távol van, akkor nem csüggedünk el. Például az örök életnek az ígérete. Megtanulhatunk várni olyanok is, akik egyébként türelmetlenek. És mi az igazi magasság és mélység? Most az, hogy mi az igazi magasság és mélység, gondolhatjátok, ahhoz nem kell túl sok hit. Mert az ember lehet, hogy hit nélkül is szenved, és eljut egyfajta bölcsességre a szenvedés mentén. És megtanulja, hogy mit jelent szenvedni. Nem tudom, beszélgetetek-e már ilyen emberekkel, nagyon sokszor egyébként nagyon hiteles módon tudnak beszélni arról, hogy mit jelent egy betegséget leküzdeni, mit jelent háborús helyzetben hősnek lenni, mit jelent kitartóan végig dolgozni egy életet, hátratételt szenvedni, és így tovább, és így tovább. Nem csak keresztény mártírok vannak a világon, és nagyon sokszor hiteles a bizonyságtételük. De arról, hogy mi az igazi magasság és mélység, csak az tud bennünket tanítani, aki oly módon járta meg a magasságot és a mélységet, ahogyan ember nem járta meg. Aki a mennyei magasságba volt, és egy ponton alászállt, és megalázta magát, és szolgai formát vett fel, és hűséges volt, mint halálig, még pedig a kereszt halálig, és aztán annyira mélyre szállt, ahova ember még nem, abból a magasságból, és aztán Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adományozott neki, amilyen névre minden térd meghajol. Azt, hogy mi az igazi magasság és mélység, azt csak Krisztustól tudjuk megtanulni. A bennünk élő Krisztus elvezethet bennünket ezekre az igazságokra is. Miért jó az embernek, hogyha tudja ezeket az arányokat, és megváltozik az érzékelése, és magát el tudja helyezni a világban? Azért, mert teljességre juthat. Pál apostol azt mondja, Krisztus szeretetének megismerése a teljességnek a forrása az ember számára. Érti ez alatt abszolút értelemben azt a teljességet, ami az örök életbe vár ránk, és azt a teljességet, amit majd akkor tapasztalunk, amikor nála leszünk, és azt a teljességet, amit már itt a Földön ad, azt a megelégedettséget, azt a beteltséget, hogy megtaláltam a legfontosabb dolgot az életben. Nem kell többet keresnem, nem kell pótszereket használnom, nem kell minden mást követnem, nem kell önmagamban hinnem, a saját erőmben, és aztán beleroppannom az életbe. Nem kell másokra támaszkodni, hanem mivel meg vagyok gyökerezve és alapozva, és otthon van bennem Krisztus, ezért teljesség van bennem. És ez néha egy nagyon feldobott érzés. Néha nagyon sodró. És néha kicsattanunk az örömtől, és mindenkinek el akarnánk mondani. Ilyen húsvéti. Ilyen élettel teli. És néha pedig egészen szürke, és nem kapcsolódnak hozzá különösen érzések, de akkor is ott van. Néha egészen egyszerű, de akkor is igaz, és ugyanaz a teljesség, akármit is érünk meg. Ráadásul mindennek, amiről beszéltem, a távolságok érzékelése, a teljesség, mindez nem csak az egyéni életünkben nyilvánul meg, és nem csak az egyéni életünkben akarja elvégezni Krisztus, hanem a közösségben is. Figyeljük meg ebben a szakaszban, végig többes számon fogalmaz az apostol. Azt mondja, hogy ti, bennetek, nálatok. A gyülekezetről beszél. Nem csak egyénekről, akikben otthon van Krisztus, azt mindenki hazamegy, és otthon van benne Krisztus. Hanem a gyülekezetben, a közösségben növekszik mindez. A gyülekezetben is megjelenik ez a teljesség, mert hogy az egész efézusi levélnek egy nagyon fontos fókusza a gyülekezet, a felnőtt gyülekezet és a gyülekezeti közösség fejlődése. Napkelettől napnyugatig az egész világon elterjed mindez. Minden szenttel együtt, mondja az apostol, érthetitek meg, hogy mi a Krisztus szeretetének a mélysége. Tegyük fel magunkban ezt a kérdést is, hogy mind közösségben, otthon lehet-e közöttünk igazán Krisztus. Ezek a megváltozott viszonyulások, szélesség, hosszúság, magasság, mélység a gyülekezeti életünkben is megnyilvánulhat-e. Mert ezek a távlatok itt közöttünk is megmutatkozhatnak. Ezek a kapcsolatok itt közöttünk is másak lehetnek, és kibontakozhatnak. És Krisztus szeretete közöttünk oly módon lehet jelen, ahogy a más közösségben nem. Nem, mintha mi jobbak volnánk, mint bármilyen klub vagy emberi közösség. Hanem egyszerűen a feltámadott Krisztus van közöttünk. Ezért a közöttünk lévő kapcsolatok mások lehetnek. Minőségileg mások, megtartók, másokat megtartók, magunkat is megtartók és meggazdagítóak. Ez a növekedés és ez az örömhír, tehát nem csak egyénileg, hanem közösségileg is érvényes ránk és közöttünk történik. Mindezért imádkozik Pál, és ezt kéri a gyülekezetnek, és nem tud más tenni végül, mint dicsőíti Istent. Azt gondolom részben azért, mert ahogy Pál ismerte Isten, tudta, hogy ennek a nagy részét megadja. Még akkor is, ha lehetetlen. És előre dicsőíti Istent. Nagyon szépen, nagyon kifejező módon. Úgy mutatja be az ő dicsőítésében, háladásában Istent, mint aki a sokkal bőségesebben cselekvő Isten. Aki sokkal bőségesebben megadhat mindent nekünk, mint amire mi vágyunk. Aki jóval több, mint amire mi el tudnánk képzelni. Aki nagyobb a mi szívünknél, és aki rajtunk keresztül többet és hatalmasabbat tud véghez vinni, mint amire mi valaha képesek lennénk. Ezért vagyunk képesek változni és igazán fejlődni, mert ő hatalmasabb nálunk. Micsoda reménységet ad ez, hogy Istennél minden lehetséges. Aki feltámasztotta a halálból Jézus Krisztus, annak nincsen lehetetlen. Legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált. Isten az abszolút cselekvő, és számára nincsenek határok. Ezért dicsőíti Istent, és a legfontosabb, amit az előbb mondtam, a halál legyőzéséből adódik, hogy Isten cselekvése, és ebből következően az, hogy dicsérjük őt, az nemzedékekről hagyományozódik át, és nemzedékről nemzedékre történik. Nem az történik, hogy az első keresztény nemzedék dicsőíti Istent, ott volt az ő munkája, és van egy emléktáblájuk valahol, hogy volt egy dicsőítő nemzedék egyszer, akik között Isten munkálkodott. Nem, hanem nemzedékről nemzedékre folyamatosan történik az Isten cselekvése, és az emberek, amikor ezt tapasztalják, folyamatosan dicsérik őt, és folyamatosan kapcsolódnak be ebbe. És mi is ezt tesszük itt ma, Azt, amiért Pál hálát ad akkor is, azt, amiért ő akkor a dicsőíti Istent. És tulajdonképpen így azok az emberek, akik valaha Isten dicsőítették Jézus Krisztusban, akárhol éltek, akármennyi ideig, akármilyen kultúrában, és fogják valaha, azok egyek. A mennyben is majd egyek lesznek, akkor már látni is fogjuk egymást, de most még nem látjuk egymást, de egyek vagyunk. Na, ez az egyház. Ez az Isten népe, akiket ő valaha megszólított és egybegyűjtött. Most látható formában így mi, de láthatatlan formában mind azok, akik ebbe a dicsőítésbe bekapcsolódtak. Gondoljunk csak egy kicsit ebbe bele. Ahogy itt örültünk húsvétnak, és énekeltük ezeket az énekeket, és dicsőítettük a feltámadott Krisztust. Ugyan ebbe a közösségbe tartoznak mindazok, akik ezt valaha tették. Együtt dicsőítjük őt mindenféle kultúrájú emberekkel, olyanokkal, akiknek még a nyelvét sem értjük. Együtt dicsőítjük őt gyerekekkel és idősekkel, akik lehet, hogy még nem vagy már nem tudnak túl sok mindent megérteni ebből az egészből, de azt megértik, hogy Krisztus értük feltámadt és szereti őket. Együtt dicsőítjük azokkal, akik erősek és hatalmasok, és együtt dicsőítjük őket, őt a gyengékkel, az elhagyatottakkal. De ha ugyanaz a Krisztus az Úruk, akkor mindegy, hogy milyen az erejük. Együtt dicsőítjük őt férfiakkal és nőkkel, mindenféle társadalmi helyzetből. Együtt dicsőítjük őt olyan emberekkel, akik egyébként nem biztos, hogy valaha egy asztalhoz leülnének. Egymással emberi szinten soha ki nem békülő kultúrák embereivel is. Ebben egyek vagyunk. Együtt dicsőítjük őket, őt olyanokkal, akiknek mindezért szenvedni kellett, akinek drága ára volt, hogy dicsőítette a feltámadt Krisztust. Együtt dicsőítjük Krisztust olyanokkal is, akik már lehet, hogy nem élnek, és akár kedvesek voltak a számunkra, és tudjuk, hogy ők is Jézushoz tartoztak. Mind ezekkel az emberekkel egyek vagyunk. A feltámadt Krisztusba vetett hit örömhíre van előttünk ma. Én azt gondolom, hogy nincs ennél nagyobb boldogság a világon, mint ezt megtalálni és Krisztusnak otthont adni. De tudjuk azt, hogy ez az üzenet megoszt. Be lehet kapcsolódni ebbe az örömbe, és lehet azt is mondani, hogy nem, köszönöm. Lehet azt is mondani, hogy na jó, egy kicsit vendég lehet, de azért mindent ne forgasson fel. Vagy azt is mondhatom, hogy jöjj Jézus, és érezd otthon magadat nálam, de komolyan. Megerősödhet bennünk a belső ember. Meggyökerezhetünk a szeretetben, ez történhet bennünk. Erre hív ma bennünket Jézus. És mind ebből a húsvéti örömből lehet egy húsvéti bátorság. Mert az ünnep után, a nagy érzelmi felfokozottságok után, a mindennapokban, az átlagos működésekben, vagy akár a mélységekben hit és bátorság kell ahhoz, hogy őt Úrnak valljuk. Esetleg akkor is, amikor nem látjuk, hogy ő úgy cselekszik, ahogyan azt szeretnénk, vagy ahogy azt ő ígérte. A feltámadott Krisztusba vetett hitnek ára van és súlya van. Az előbb említettem, jobb tudták ezt azok, akik mártírok voltak, és akiknek az életüket kellett ezért adnia. Az ő reménysége is volt, és a mi reménységünk végül az, hogy ahogy Krisztus feltámadt, úgy mi is feltámadunk. És nem a halálé az utolsó szó, és nem az elmúlásé, és a gyászé, és a reménytelenségé. Krisztus feltámadt, benne feltámadunk. Örüljünk annak, hogy egy nap majd színről színre látjuk, és együtt fogjuk őt dicsőíteni minden nemzedékkel, akiben ő otthon lehetett, és akinek az életének az alapja és a reménye volt az, hogy Krisztus legyőzte a halált. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztust nem vendégnek küldted ebbe a világba, hiszen az övéihez jött a saját tulajdonába. És köszönjük, hogy bennünket se úgy hívsz, hogy csak vendégek legyünk, hanem úgy, mint akik biztosak arról, hogy örök otthonuk van te nálad. Magasztalunk hát téged ezért a közvetlen szeretetért, hogy család tagjaidnak nevezel bennünket a Krisztusban. Magasztalunk téged, ahogy ezt elpecsételted, ahogy a feltámadott Krisztus jelenlétével tápláltál, erősítettél bennünket. Azért imádkozunk, Urunk, hogy napról napra, hogy éljük az életünket, valóban hatalmasan megerősödjön bennünk a belső ember, és Pál imádsága igazzá legyen rajtunk, mint gyülekezetben, hogy meggyökerezzünk a hitben, és egyre jobban megértsük a te szeretetedet, és ezáltal megtaláljuk a helyünket a világban. Így imádkozunk most különösen azokért ezen a feltámadás ünnepen, akik számára az a vigasztalás, hogy hitben elhunyt szerettük egy nap velünk együtt dicsért téged. Erősíts meg mindenkit, aki gyászol. Kiáltunk hozzád azokért, akik krónikus betegségekben szenvednek. Ragyogtasd fel számukra Krisztusban az új élet valóságát, mint ami vigasztalást hoz a jelen terheinek elhordozásában. Imádkozunk azokért, akik súlyos terheket hordoznak, családit, egyénit, munkahelyit. Bátorítsad és erősítsed őket. Imádkozunk, Urunk, a mi országunkért, hazánkért ezen az ünnepen, hogy a te feltámadásodnak, az életnek az erői ragyogjanak be bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az úrvacsorában előre is tekinthettük rád, mint aki egy nap visszajössz, és újjáteremtesz minket, mindent. Hálásak vagyunk neked ezért. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.